Kedves hallgatóink! Franciaországban fordulatokban bővelkedő politikai események borzolják a polgárok kedélyét. Az előrehozott júliusi választások után ugyanis a franciáknak mintegy 2 hónapot kellett várniuk, hogy végre legyen miniszterelnökük. És arra, akit végül kaptak, senki sem számított. Ki Michel Barnier? Lesz-e ideje, ereje talpra állítani Franciaországot? Hétfőn indult az a nagyszabású per, amelyben a szuverenista jobboldali politikust Marine Le Pent hűtlen kezeléssel vádolják. Sokan politikai perre gyanakszanak, hiszen a legnépszerűbb párt a nemzeti tömörülés vezető alakját akár 10 év közügyektől való eltiltásra is ítélhetik, amivel egyszerűen kiradíroznák a legesélyesebb elnökaspiránst a 2027-es elnökválasztásról. A francia belpolitikai helyzetről Fejérdi Gergellyel, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójával beszélgetünk. Szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok. A júniusi európai parlamenti választások után Emmanuel Macron, francia államfő, váratlanul feloszlatta a nemzetgyűlést. A júliusban tartott parlamenti választásokon, csak úgy, mint előzőleg az uniós voksoláson, a radikális jobboldali szuverenista nemzeti tömörülés Marine Le Pen pártja szerezte meg a legtöbb mandátumot. A második legerősebb erő a La France Insoumise, vagyis Engedetlen Franciaország nevű radikális baloldali tömörülés volt. Az olimpiára hivatkozva azonban az államfő hosszú ideig nem jelölt ki miniszterelnököt. Egyfajta nemzeti társas játék lett a találgatás, és felbukkantak önjelölt kormányfő aspiránsok is. Az egész kezdett hasonlítani egy nem túl színvonalas, de azért kicsit vicces sorozatra. Persze a franciák számára ez egyáltalán nem szórakoztató, hiszen az ország komoly gazdasági problémákkal, valamint egyre aggasztóbb mértékű bevándorlással küzd, ami sürgős kormányzati intézkedéseket kíván. Végül azután szeptember elején Macron elnök meghozta döntését, nagy meglepetésre a centrista Michel Barnier-t nevezte ki miniszterelnöknek. Sikerült megkerülni, kijátszani a szavazók akaratát? Fejérdi Gergelyt kérdeztem.
Igazából ez a választási kérdés, ez egy nagyon érdekes dolog. Franciaországban 3 nagy erő alakult ki itt az elmúlt választásokon. Ugye ennek következtében gyakorlatilag nincs többség a parlamentben, emiatt nagyon nehéz olyan politikai erőt vagy politikus találni, aki megoldást tudna adni erre a témára. Ugye 577 fő van ebben a nemzetgyűlésben, a francia nemzetgyűlésben, és ahhoz, hogy többség legyen, legalább 289 főnek kellene lennie, úgy lenne többség, úgy lehetne működtetni egy kormányt. Ugye Michel Barnier-t választotta ki Macron elnök. Michel Barnier egyébként a republikánus párt, a Républikánnak a tagja. Ugye ez a párt egy kis párt csak ma már, alig 40 képviselővel, ugye ebben az 577 fős parlamentben. Ő maga egyébként nem is tagja ennek a nemzetgyűlésnek, nem volt egyáltalán parlamenti képviselő most. Ő azért egy ismert régi politikus a Franciaországnak. Többször is minisztere volt Franciaországnak, volt külügyminisztere, volt különböző miniszteri pozíciókat vitt Franciaországban. Elsősorban európai szinten ismert, hiszen európai biztosként többször is szolgálta Franciaországot, illetve Európát.
Milyen pozícióért felelt?
Hát ő a bizottságban, ami leginkább ismert, a legutóbbi az inkább a Brexit kapcsán, ő volt a Brexit főtárgyaló, ő volt, ez az legutolsó pozíció, ami miatt igazán ismerjük őt. Itt kell hozzátennem, hogy 2019-ben ő volt az egyik fontos jelöltje Franciaországnak, von der Leyen asszonnyal szemben a bizottság élére, ezt egyébként a magyar kormányfő akkor támogatta is, tehát ő egy ilyen típusú emberről van szó, ez egy jobb-közép párti politikus, inkább konzervatívként ismert politikus volt korábban, és hát nyilvánvalóan ennek következtében az által összeállított új kormányzat tartalmazza azokat a politikusokat is, akik ugye ebben a jobb-közép körbe tartoznak, így az új kormányban a republikánus pártból is bekerültek személyiségek.
Bocsánat, de maradjunk még itt ennél a republikánus pártnál, hát ők valami 9%-ot kaptak a legutóbbi választásokon. Hogyan lehetséges az, hogy nem azok kormányoznak, akikre a francia nép szavazott tulajdonképpen?
Hát az a probléma, hogy a legtöbb szavazatot nyert párt, az ugye a nemzeti tömörülés, vagyis Marine Le Pen pártja, ez 126 főt jelent, plusz ha hozzáveszük a Ciotti féle, a republikánus pártból ma már teljesen kivált 15 főt, akkor is csak tucatnyi képviselővel bővíthető, hogy ő ez a Ez a csoport, ez nem túl nagy erő, ha az 577 főhöz viszonyítjuk. A másik nagy csoport, amiről az előbb szó esett, az a baloldali tömörülés, amely ugye 198 képviselővel van összességében, ez 4 pártot jelent együtt. Ez a pártcsoport önmagát ugye az új nemzeti frontként titulálja, ugyanakkor azonban azt kell látnunk, hogy ebben a pártcsoportomban is rendkívül feszült a légkör, ide tartozik a szélső baloldal, a kommunista párt, ide tartozik az egykori szocialista párt, aki ma is ugye működő képes párt, illetve a zöldek is ebbe a csoportba tartoznak, de különböző politikai nézeteik miatt azért ez egy elég feszült történet, igazából ez egy taktikai fogás, hogy ők együtt vannak, de ők se elég erősek, 198 főhöz nem elegendő. Ezért van az, hogy gyakorlatilag Macron elnök a republikánusok és a saját macronista erőinek az összefogásával próbál új kormányt alkotni. Ez már egy komolyabb erőt képvisel, ez nagyjából 230 képviselő, ha mindenkit összeadunk, tehát így mégiscsak egyfajta többség a parlamenti többséget hoz. Ugye ne felejtsük el, hogy Franciaországban 2 kamarás parlament van, tehát a szenátusnak az erőivel is számolni kell, amikor kormányra kerül valaki, és ebből a szempontból már érdekesebb a szituáció, hiszen itt már több mint 130 fővel ebből a 348 fős testületben már a republikánus párt van többségben. Tehát, hogyha összességében a teljes parlamentet, tehát a 2 házat összeadjuk, a republikánus párt nem egy olyan rossz helyzetben van, mint ahogy gondolnánk. Pluszban még ugye a macronista erőknek a csapata is a szenátusban elég erőteljes, kb. 50 fős. Tehát gyakorlatilag a baloldali és a radikális jobboldali erők a szenátusban rendkívül szűken vannak jelen. Így lehet az, hogy Macron elnök arra gondolt, hogy a republikánus és a saját párt családjait összefogva próbál egy ilyen centrista, jobb irányba is nyitó kormányt létrehozni, aminek az élére kiválasztott egy Franciaországon belül kevésbé ismert, de európai szinten különösen is ismert szemét, ezt a Michel Barnier urat, aki egyébként egy idősebb politikus is, aki éppen egyébként teljesen visszavonult a közéleti szerepeitől az elmúlt években, ugye 2021-22-ben még megcélozta az elnöki pozíciót, ugye az legutolsó elnökválasztáskor, de a republikánus pártban nem választották őt meg, mint jelöltet, és így aztán ő visszavonult Savoya megyébe, ahol az ő hát korábbi mindenféle politikai tevékenysége kötődött eredetileg.
Kedves hallgatóink, a Kerengő külpolitikai beszélgetéseket hallják, folytatjuk a beszélgetést Fejérdi Gergely Franciaország szakértővel, de előbb következzék egy rövid kis bejátszás arról, hogyan látja belülről a helyzetet egy francia, mégpedig egy olyan francia, aki önkormányzati szinten maga is aktívan politizál. Bertrand de Lachaune nyugalmazott tábornokot, míg szeptember közepén egy budapesti katonai témájú konferencia kávészünetében kérdeztem arról, mit szól a frissen kinevezett miniszterelnökhöz.
Oui, je suis comme vous très étonné de la situation dans laquelle on est.
Önhöz hasonlóan engem is nagyon meglepett a helyzet, amelyben vagyunk. És azt hiszem, Emmanuel Macron nagy felelősség terheli, mert mi késztette őt az európai választások után? Jó, elvesztette őket, oké. De mi késztette őt a ház feloszlatására? Érthetetlen. Most tehát egyfajta politikai padhelyzetben vagyunk. Másrésztről viszont Michel Barnier talán a legkevésbé rossz választás. Tulajdonképpen nekem sem jutott volna eszembe, hogy ő legyen, de... szerintem ő az az ember, aki képes lehet párbeszédet teremteni a pártok között, amelyek sok mindenben nem értenek egyet. De ennek ellenére legalább egy évig, a következő lehetséges választásokig, mert most ugye várnunk kell egy évet, szóval legalább a következő egy év alatt az országunk érdekében megpróbálják megtenni a szükséges minimumot az államadóság, a bevándorlási helyzet és a vásárlóerő javítása érdekében. Van tehát egy minimális intézkedés csomag, amit sürgősen meg kell hozni. A probléma az, hogy Franciaországban a választási rendszer miatt és a mentalitás miatt is, nem tudom, de nincs meg az a politikai rendszer, mint sok más országban. Márpedig azzal büszkélkedem, hogy sok országot meglátogatok, különösen Közép-Európában. Szóval nálunk nincs meg az az egységre, koalícióra, párbeszédre, tárgyalásra törekvő stratégia. Ha ez az átmeneti időszak megtanítja a pártokat arra, hogy beszéljenek egymással, és azt mondják, legalább a legfontosabb kérdésekben egyezzünk meg. Nagyon jó lenne, ha ilyen előrelépés történne. Egyelőre ez sajnos nem így van.
Az ő kormányában jobboldaliak és baloldaliak is vannak a konszenzus jegyében, tehát sikerül neki tényleg egy összefogást Franciaország érdekében összehoznia? Fejérdi Gergely.
Hát mindenképpen Macron elnöknek az a fontos, hogy a lehető legszélesebb körű kormányzatot tudjon létrehozni, hogy mutatni tudja azt kifelé, hogy a választóknak a lehető legszélesebb palettáját tudja bevonni a kormányzat mögé. Hát ez nem egy egyszerű dolog, hiszen valójában az új kormány, amit hosszú, több mint két hetes egyeztetések után felállítottak szeptember 21-én, ez a kormány igazából egyetlen egy baloldali képviselőt ad, ugye ez az igazságügyminiszter, Didier Migaud, aki szocialista párti képviselő volt korábban, ma is baloldalinak tartja magát, de hát ez egy mérsékelt baloldali, centrista politikus gyakorlatilag, tehát nem erőteljesen azt a baloldalt képviseli, ami sokkal radikálisabb ma Franciaországban, és amely ugye ezt az új nemzeti frontot alkotja. Tehát aluljában a baloldali francia köröket egyáltalán nem nyeri meg ez a kormányzat.
És a nemzeti tömörülésre szavazókat?
A nemzeti tömörülésre szavazókat szintén nem tudja teljes mértékben megszólítani ez a kormányzat, hiszen ez a centrista irány, ami ugye Magyarországról nézve azért előteljesen baloldali irány, hiszen attól függ egyébként, hogy honnan nézzük, mi baloldali, mi jobboldali, de minden esetre ez a centrista irány, amely ugye Macron elnöknek a csapata, azért itt egy ilyen újrahasznosítás történt azért, mert egy csomó miniszter folytatja a funkcióját, akik ugye a korábbi macroni érából származnak. Ezek és ugye a jobboldal arról a republikáns pártból beérkezők között azért nagy a feszültség. A jobboldali republikáns pártból érkezők azért jobban meg tudják szólítani a nemzeti tömörülésnek a szavazóit, de nyilván ez nem 100%-os, hiszen a nemzeti tömörülés ennél radikálisabb változtatásokat szeretne, mint amit ugye ez a kormányzat fel tud vállalni, főleg úgy, hogy igazából egy rendkívül ellentmondásos szituációt kell kezelnie ennek az új kormánynak. Úgyhogy a nemzeti tömörülés ez egy nagyon érdekes dolog. Valójában ennek a kormánynak a léte a nemzeti tömörülésen, vagyis Marine Le Pen-en múlik. Ugyanis éppen október 1-én van, amikor a miniszterelnök elmondja a nagy politikai beszédét, és ugye döntést kell hozni a nemzetgyűlésben, nem kötelező, de elvileg van arra lehetőség, hogy ha nem értenek egyet a miniszterelnöknek, vagyis a kormánynak a politikájával a képviselők, akkor bizalmatlansági indítványt nyújthatnak be. De a bizalmatlansági indítványhoz megint ez a 289 főre szükség lenne, amit a baloldali tömörülés önmagában nem tud adni, ők biztos, hogy be is adják ezt. Viszont jobb oldal, ha hozzááll, mármint a nemzeti tömörülés, vagyis a Marine Le Pen oldal hozzááll ehhez a csoporthoz, akkor viszont összejöhet és megbuktatható ez a kormány. Tehát igazából ma a nagy kérdés az, hogy ha Marine Le Pen csoportja bármilyen okból kifolyólag nem hajlandó támogatni a jelenlegi kormányzatot, abban a pillanatban ennek a kormányzatnak bukása a vége. Jelen pillanatban azonban Marine Le Pennek ez nem tűnik érdekében. Marine Le Pen ugye a 2027-es elnök választásokra készül, persze közben neki is vannak azért más problémái, de ettől függetlenül ő jelen pillanatban direkt módon nem próbálja akadályozni ennek a kormánynak a működését. Ő azt mondta, hogy ki kell várni, milyen politikai döntések születnek.
A három fő témakör a francia választók, vagy hát sok elemző szerint is, ami most nagyon égető Franciaország számára, hogy javítsanak a helyzeten, vagy megoldják az államadósság. 3200 milliárd eurós államadóssága van Franciaországnak. Ennek az egyharmadát Emmanuel Macron hozta össze. A másik nagyon nagy kérdés a bevándorlás. Évente, hogyha a szerényebb adatokat nézzük, 5-600 ezer bevándorlóval nő Franciaország lakosságának a száma tulajdonképpen, tehát ez egy közepes városnyi létszám, közbiztonsági problémákat hoz maga után. És a harmadik pedig a vásárlóerő kérdése. Elég lesz-e ez az egy év most Michel Barnier-nak, hogy ezeket a problémákat megoldja, és meg tudja-e oldani Emmanuel Macronnal szemben?
Hát ez a kérdés nagyon nehéz, hiszen valójában ugye az első kérdés az a gazdasági kérdés. Ez az egyik legégetőbb probléma ma Franciaországban. Október 9-ig le kell adniuk a jövő évi költségvetést, egyébként ezért is kellett sietni az elnöknek, hogy legyen kormány a Franciaországnak, hiszen meg kell szavaztatni, illetve be kell először is terjeszteni, ezt a kormány terjeszti be a költségvetését. Óriási viták lesznek belőle, hiszen a költségvetés az mindig problematikus, és ahogy az el is hangzott, valóban a költségvetési deficit Franciaországban a tervezett 2024-es deficittől eltérő az adat, ugye 5% körül prognosztizálták 2024 elején, ugye 2027-ig szeretnének visszatérni a Maastrichti kritériumokig, tehát a 3%-ig, az 5% az is magas, de hát nem 5%, hanem 6% körüli az adat, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag több milliárd eurós megtakarításokra lenne szükség. Úgyhogy itt a nagy kérdés, ami nagy vitákat vált ki ma a Franciaországban, az, hogy a Barnier miniszterelnök úr még mielőtt a kormány megalakult volna, bejelentette, hogy bármennyire is nem szeretné, szükség lesz hozzányúlni az adórendszerhez. Ami önmagában óriási felháborodást szült, hiszen eddig az volt a tendencia, hogy inkább adócsökkentéseket vezettek be, mint sem adóemeléseket. A jobb közép kormányok is ezt tették korábban. Most viszont úgy tűnik, hogy adóemelésekre fog sor kerülni. Ugye hangsúlyozza a miniszterelnök és a most már a kormánya is, hogy természetesen a középosztályt és az a szegényebb rétegeket nem fogja ez érinteni, de a gazdagabb rétegeket, illetőleg a nagyvállalatokat mindenképpen. Egyelőre egyébként úgy tűnik, hogy a kormány nem ismer hozzányúlni a személyi jövedelem adó kérdéséhez, hanem sokkal inkább úgy, ahogy Magyarország teszi egyébként, hozzáteszem zárójelbe, a nagyvállalatok meg adóztatására tesz kísérletet, na de hát ezek a nagyvállalatok Magyarországon sem nagyon szeretik, de semmelyik országban nem szeretik, ha megadóztatják őket, illetőleg az elemzések azt mutatják, hogy a nagyvállalatok megadóztatása az egy kétélű kard. Egyébként Magyarország esetében is, de más országoknál is. Most nem mennék be részletekbe, de mindenképpen fontos látnunk azt, hogy nem mindig attól, hogy adót beszedünk, attól jobban járunk hosszú távon az országnak a jövőjét.
Hát elmenekülnek a nagyvállalatok, és a versenyképessége Franciaországnak is tovább romlik.
Igen, hogyha nagyon röviden akarjuk összefoglalni, ez a két fő pont, ami mindenképpen fontos. Na most a másik két kérdés, a migráció, az annál is inkább nagyon előtérbe került az utóbbi napokban, hiszen egy nagyon csúnya gyilkosság történt néhány nappal, egy héttel ezelőtt, egy fiatal lányt gyilkolt meg, egy egyébként kiutasításra ítélt, már visszatérő bűnös, akit ugye börtönbüntetését letöltése után nem tudtak megfelelően eltávolítani az országból, és azt is tudjuk, hogy egy algériai kötődésű szeméről van szó. Ez a kérdés rendkívül felkorbácsolta a francia közvéleményt, ami egyébként is nagyon érzékeny erre a bevándorlási témakörre.
És hát ez egyáltalán nem az első eset, szinte minden héten vagy minden hónapban előfordul valamilyen nagyon hasonló forgatókönyv szerinti nagyon durva eset. Ez most éppen egy katolikus lány volt.
Igen, hasonló vagy ehhez hasonló esetek valóban előfordulnak, talán nem minden nap, de mindenképpen elég gyakorisággal, és hát ez ugye a társadalomban egyre nagyobb felháborodás szül. Ennek következtében ugye az új belügyminiszter Bruno Retailleau, aki egyébként a szenátusban a republikánus pártnak volt ugye a frakcióvezetője, egy ismert jobb-közép politikus, aki inkább egyébként a jobb-közép pártnak a radikálisabb oldalát képviseli. Ő szeretné nagyon komolyan előtérbe hozni ezt a migrációs kérdést, ugye be is jelentette, hogy akár egy referendumot, vagyis egy népszavazást írnak ki ebben a témában, ami egyébként nem az ő ötlete első körben, hanem a Nemzeti Tömörülés Marine Le Pen pártja javasolta ezt több ízben is. Alkotmányos problémák vannak Franciaországban benne vonatkozóan, ezt már ugye az Alkotmánytanács azonnal be is jelentette, de meglátjuk, ez még lehet, hogy egyszer megvalósul, mert azért ezek nem annyira kőbevésett dolgok, lehet alkotmányt módosítani is, és így tovább.
Legközelebb ezzel a bevándorlás témával, ha így mennek a dolgok, akkor ezzel lehet majd elnökválasztást nyerni, tehát nagyon nagy a tétje, hogy mit lépnek most.
Így van, a migrációs kérdés az most nagyon-nagyon erőtérbe helyeződött. Ez egyik olyan témakör, ami a franciákat leginkább foglalkoztatja. Annál is inkább, mint ahogy az előbbi említés került róla, egyre nagyobb tömegek érkeznek az országba, és egyre nehezebben tudja integrálni az ország ezeket a személyeket, illetőleg hát az a probléma, hogy a bűncselekmények egy jelentős része is, ugye nincsenek ilyen hivatalos nyilvántartások, de nem hivatalosok vannak, amiből látszik, hogy elég erőteljes százalékos arányát tekintve a külföldi bevándorló csoportokhoz köthető bűncselekmények száma, és hát ez ugye egy olyan Franciaországban ráadásul, hogy teljesen ki van feszítve az igazságszolgáltatás, hiszen ez a harmadik európai ország, Ciprus és Románia után, aki képtelen megfelelő helyszínt biztosítani a börtönökben, hiszen vannak olyan börtönök, ahol 200%-os a túlterheltség, tehát hiába ítélnek el személyeket, hogy 80 ezer személy van börtönben Franciaországban, ez őrült nagy szám, tehát el se tudjuk képzelni a magyar adatokhoz.
Mégis arról beszélnek, hogy nem elég, tehát nincs elég börtön, és újakat kellene építeni, ehelyett meg kellene állítani a bevándorlást inkább.
Itt ilyen dilemmák is vannak emögött, tehát nem arról szól csak egyértelműen a dolog, hogy meg kell állítani a dolgokat, hanem igen, ennek következményei is vannak minden területen, például az igazságszolgáltatás területén is. Tehát ez valóban egy olyan témakör, amiben valamilyen lépést kell hozni, de már most gyakorlatilag a kormányban erőteljes feszültségek vannak ebben a kérdésben, hiszen a macronista csoport nem feltétlenül kívánja ezeket a drasztikusabb lépéseknek a meghozatalát támogatni. A másik nagy kérdéskör nyilvánvalóan az, ami összekapcsolódik a gazdasággal, ez pedig ugye a megélhetés, a jobb élet felé való előrelépésnek a kérdése, tehát a vásárlóerőnek a megerősítése, ez Franciaországban állandóan téma, különösen a 80-as évektől, amikor is Franciaország erőteljesen rálépett erre az útra, amelynek ugye a gazdaságnak a motorját a fogyasztói társadalom hozta. Erre épült ugye a gazdasági modell, emiatt ugye nagyon-nagyon fontos, hogy a háztartások megfelelő pénzügyi erővel tudjanak rendelkezni ahhoz, hogy biztosítani tudják ezt a gazdasági motort. Úgyhogy ez nem csak a személyes követelések okán is fontos kérdés, hanem a gazdaság működése okán is. És talán még érdemes itt megemlítenünk, mint kérdéskört, ugye nyilvánvalóan fontos az is, hogy ugye itt az előbb említés is került róla, hogy ez a kormányzat igazából nem egy hosszú távú kormányzásra készülő kormány, ez a Barnier kormány, hanem gyakorlatilag már ma egyértelműen látszik, hogy 2025-ben, amikor is az alkotmány lehetővé teszi az elnöknek, tehát egy évvel az előző választást követően, várhatóan nyár végén vagy szeptember-október táján 2025-ben egy újabb választás kiírására fog kerülni. Tehát az a kérdés, hogy hogy fogja kibírni addig ezt a kormány, ha egyáltalán kibírja, és ha nem, akkor milyen más alternatíva van. Nem nagyon látszik most alternatíva. Nagyon sok ember szeretne miniszterelnök lenni, de hát az erő mögötte hiányzik. És nyilván mindenkinek a szeme nem csak 2025-re, hanem a 2027-es elnökválasztásra is rámered.
Pontosan ehhez kapcsolódik a következő nagyon fontos téma. Október 1-én kedden beszélgetünk, hétfőn kezdődött egy nagyszabású pere Marine Le Pennek, nagyon súlyos váddal, 7 millió euró elsikasztásával, illetve hűtlen kezelésével vádolják. Ez a per november 27-ig fog tartani, és 10 év börtönre, 1 millió euró bírságra ítélhetik, és ami a legfontosabb, ami miatt sokan azt gondolják, hogy ez egy koncepciós per, hogy 10 év közügyektől való eltiltásra ítélhetik, holott ő a következő választás legesélyesebb elnökjelöltje. Mit lehet mondani erről a perről?
Ez a per ugye egy régi történet, aminek ugye a folytatása ez a per, ami nem véletlenül van talán mostanra datálva. Nagyon problematikus ez az egész ügy, ez az európai parlamenti képviselőség mellett asszisztensként foglalkoztatott különböző párttagoknak az ügye. Nem csak Marine Le Pen és környezete használta ki azt, hogy igazából eléggé kontrollálatlan módon lehet felhasználni bizonyos európai parlamenti képviselői pénzeket. Más pártoknál is felmerült ez a kérdés, akár csak a Modemnél, amely ugye Macron elnök támogató François Bayrouhoz köthető. Őt ugye fölmentették ez alól, a vád alól, de még mindig folynak a perek a közvetlen környezetében. Tehát nem csak Marine Le Pent érinti ez az ügy, hanem vélhetően elég sok pártnál vannak azért itten sáros foltok. Ennek következtében én azt gondolom, hogy ez nyilvánvalóan egy politikai ügy alapvetően, azon túl, hogy biztos, hogy vannak tények mögötte. De az biztos, hogy Marine Le Pen számára a nagy tét az az, hogy elérje azt a per folyamán, hogy vagy bírsággal, de semmiképpen sem a közügyektől való eltiltással tudjon felállni november végén ebből a perből.
Mi lesz, hogyha mégis sikerül őt eltiltani a közügyektől? Tehát mi lesz, hogyha 2027-ben Marine Le Pen nem indulhat az elnökválasztáson?
Én azt gondolom, hogy itt azért még messze van ez a 2027, és most is látszott már itt 2022, illetve főleg itt az utóbbi évben, 2024-ben az európai parlamenti választásokon és a nemzetgyűlési választásokon is, hogy Marine Le Pen mellett az ő pártjának az elnöke, Jordan Bardella, egy rendkívül népszerű politikus. Népszerűbb, mint Marine Le Pen maga. Egy fiatal generáció, nagyon érdekes, hogy Franciaországban egy nagyon nagy fordulat, egyfajta paradigmaváltás van folyamatban, és ebből a szempontból teljesen ellenkező irányba hat Michel Barnier-nek a megválasztása. Egy fiatalosítási fordulat állt be itt az elmúlt hónapokban, években azt mondhatnánk. És ebben a logikában én nem tartanám teljesen kizártnak, hogy Jordan Bardella indulna Marine Le Pen helyett. Egyébként még akkor sem tartanám teljesen kizártnak, hogyha Marine Le Pen egyáltalán nem kapja meg ezt a büntetést, hogy nem indulhatna. Nyilván neki elég tétel lenne, ha ő indulhatna, de lehet, hogy taktikailag jobban jár, ha Bardella indul. Tehát én azt gondolom, hogy van alternatív megoldás a nemzeti tömörülés számára, sőt, lehet, hogy jobb alternatív megoldás is Marine Le Pennél, ugye maga a Le Pen név miatt is, amely ugye nagyon még mindig taszító bizonyos francia politikai körökben. És hát nyilván nagy kérdés, hogy hogyan alakul a többi pártnak a sorsa még 2027-ig, hogy ki lesz az esélyesebb, kevésbé esélyes, de az biztos, hogy jelen pillanatban úgy tűnik, hogy a nemzeti tömörülés az egyik legtámogatottabb politikai erő Franciaországban. A nagy kérdés, hogy lesz-e 50%+1%, hogy az elnök 2027-ben ebből a pártból szülessen, vagy esetleg más csoport fog tudni ebből profitálni. De én azt gondolom, hogy Marine Le Pen személyes ügye ez az egész történet, hogyha őt mégiscsak olyan döntés születik, bírósági döntés, mely szerint elítéli, akkor sem hiszem, hogy az ő politikai irányvonala ebből kifejezetten negatívan jönne ki, hiszen adott esetben ez még fel is erősítheti a nemzeti tömörülés pártja mögé soroló személyeket, akik ugye úgy vélik, hogy ez egy politikai döntés, és akkor inkább megerősítik a pártnak a támogatottságát. Tehát azt se tartom kizártnak, hogy ez adott esetben még egy pozitív lehet a nemzeti tömörülés számára, egy nagyobb erőt tud felmutatni, annak ellenére, hogy nyilván Marine Le Pen számára személy szerint nem lesz egy kellemes történet.
Kedves hallgatóink, a kerengő külpolitikai beszélgetésekben ma Fejérdi Gergely Franciaország szakértővel, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójával beszélgettünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő, Posgai Nóra.